ma nem egyedül fogok szolgálni, úgyhogy szeretném, hogy bemutatkoznál ma.
Boros Jonatán vagyok, és 13 éves vagyok.
Boros Jonatán 13 éves. Szeretné azt szemléltetni, hogy hogy működik egy jó működő test. Ugye? Jól működik a test? Szoktál edzeni? Gyúrni valamit csinálsz?
Igen. Tollaslabdázok.
És amikor tollaslabdázol, akkor miket használsz?
Hát, hogy érted?
Hát milyen testrészedet használsz egy tollaslabdához például?
Hát a lábamat meg a karomat főként.
Lábad, karod, és mondjuk a szemedet használod?
Meg a szememet.
Igen. A füledet szoktad használni egyébként?
Nem.
Én láttam a süketeket tollaslabdázni, nehezebb nekik azért. Van egy hangja. De aztán még mi az, amit még használsz? És lábadon, lábujjadat is használod? Fölállsz néha így rá, lábujjadra? Nem?
Nem szoktam.
És van-e olyan testrészed, amelyik, amikor te tollasozol, úgy dönt, hogy ő most nem akar tollasozni?
Nem, szerintem.
De ha lenne, az milyen lenne? Például a kezed akar tollasozni, de a lábad nem.
Hát úgy nehéz lenne tollasozni.
Sikerülne tollasozni?
Nem.
De hát a kezeddel ütöd.
Hát igen, de akkor nem bénák mozogni a labdára.
És mi van, hogyha az akaratoddal közben ott megszólít valaki, és elindulsz arra fel, akkor mi történne?
Hát, az csoda lenne.
Ott, akkor ott hagynád, akkor nem lenne jó a tollasozás, ugye? Köszönöm szépen. Mindjárt majd bemutatunk egy-két dolgot ezzel kapcsolatban is. Tudjátok, hogy mi ez? Aki nem volt itt a múlt héten, az nem tudja, hogy volt egy olyan e-mail, amit elküldtük, hogy aki elolvasta az 1 Korintus első 11 részét, és fölemelte a kezét, 7 ember volt, az ma kap egy túlorudist, és nem is felejtettem el. Tehát ez is az észre is szükség volt ehhez. Ki volt az? Oda viszed? Julika néninek, mi már kapta. Volt még valaki? Ott hátul nézd meg. Aki fölemelt a múlt héten is a kezét. Friszi bácsi. Friszi bácsi fölemelt a kezét. Jó, a nagypapádnak kellene oda vinni. Most mi is történt? Elindultál pedig oda, nem?
Igen.
És nem oda vitted?
Nem.
Mi, valami a gondolatba?
Nem.
Irányította a lábad?
Nem, te irányítottál.
Egy rossz hang befolyásolt, és nem oda vitted. Jó, vigyél egyet azért nagypapának is. És ha minden igaz, akkor már csak egy kellene, hogy legyen, vagy kettő. Volt még valaki, aki jelentkezett a múlt héten? Nem, Johanna, nem. Jó, akkor ez a tied. Ezt meg elteszem magamnak, jó? Szóval, mára is volt házi feladat. Az. Lenyúlták. 1 Korintus 12. részét kértem, hogy olvassátok el. Erre most nem járt Túró Rudi. De van, aki elolvasta? Egy jobb jutalmat kaptok most ezért. Meghallgathatjátok a prédikációt. Tehát, hogy ebből azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó úgy készülni, de igazoljátok azt, hogy jó-e úgy készülni, hogy tudjátok, hogy milyen ige van a háttérben, és esetleg már úgy előkészültök, úgyhogy majd bátorítom a szolgatársaimat is, hogy ezentúl úgy küldjünk el egy ilyen igét, mert elő lehet készülni erre. És talán olyan dolgok is, vagy kérdések előjönnek bennünk, bennetek, amit lehet itt nem hangzik el, és esetleg tudunk majd beszélgetni róla. Az 1 Korintus 12 jött tovább. Emlékeztek arra, hogy az elmúlt két hétben, akik itt voltak, sok szeretettel köszöntöm, aki nem volt itt az elmúlt hetekben is, vagy aki most nincs itt, esetleg majd meghallgatja azt is, köszöntjük is, sokan nyaralgatnak. Ez nem egy olyan epizód egyébként, hogy így nem lenne értelme, tehát nem a Jockey Ewing sorozat, hogy nem értjük, hogy mi történt a múlt héten, akkor kimaradunk valamiből. De azért nyilván van egy ilyen folyamata most ennek a mostani tanítás sorozatnak, ami kicsit arra akar bátorítani bennünket, hogy legyünk szellemi gyülekezet. Hogy jussunk el egy érett korra, azt mondja a Biblia, úgy fogalmazza meg, hogy érett férfi korra. És ennek vannak bizonyos előfeltétele, előszabályai. És még mindig a bevezetőt mondom, csak mondom, hogy mindjárt majd meg fogok állni, és lehetőséget adok arra, amit írtam az e-mailben, hogy ha valakinek van egy olyan személyes bizonságtétele, a személyes bizonságtétele alatt nem prédikációt értek, és nem bajt értek, amiből nem jöttél ki, hanem olyan dolgot értek, amit Isten végzett benned, és arra bátorít most a Szent Szellem, hogy oszd meg, mert segíteni fog másoknak, amit az Isten elért benned az elmúlt időszakban. Azt mindjárt megállok, és arra hívlak, hogy személyes bizonságtételeket nyugodtan osszunk meg egymással. Szóval két héttel ezelőtt föltettünk egy olyan kérdést, hogy ki a szellemi ember. És a korintusi levélt vettük így háttérbe, és megállapítottuk azt, hogy a korintusi gyülekezet egy karizmatikus gyülekezet, és elkezdi mondani a legelején neki, hogy milyen ajándékaik vannak, és akkor a harmadik rész elején oda jut, hogy azt mondja, hogy nem tudtam hozzátok szólni, mint szellemiekhez, hanem mint testiekhez tudtam szólni hozzátok. És ez az egy ilyen megdöbbentő, felismertető jel, azt gondolom, és fontos, hogy erre odafigyeljünk, hogy mit is gondol a Biblia arról, hogy ki a szellemi ember. Hogy hogyan lehet eljutni a felnőtt korra, hogyan lehet eljutni arra, hogy valóban az Isten szellemet tudjon felelősséget helyezni bennünk, és nem csak egy ilyen csapongó életünk legyen. És megállapítottunk három dolgot, megismétlem most is. A szellemi ember az először is Isten függő, az Úr Jézust is mintának vettük, hogy az Úr Jézus mennyire Isten függő volt, Atya függő volt, éjszakákat töltött imádkozással, azzal, hogy kapcsolatban legyen az Atyával. Nem lehet szellemi ember az, akinek nincs élő kapcsolata Jézus Krisztussal. Tehát az, hogy hétköznapjainkat éljük valahogy, és majd eljövünk egy jó dicsőtésre ide, vagy bárhova, egy jó konferencián, és fölállunk, és hú, de jó szellemi légkörbe voltam, ez egy jó fellángolás, de ettől még nem leszünk szellemi emberek. Szóval megállapítottuk azt, hogy a szellemi ember az annak a belseje, azt mondja az ige, hogy folyamatosan napról napra megújul. Azért is, amit ma énekeltünk, hogy Krisztusivá válunk, azaz Krisztus jelleme kezd el a mi jellemünk lenni. Tehát van egy olyan változás bennünk, hogy egész egyszerűen változik a jellemünk. Mások azt látják, hogy más csinálunk, de nem arról van szó, hogy ha tudjuk, hogy mit kellene csinálni, és akkor ilyen törvénykező módon azt csináljuk, mert azt mondták nekünk, hanem valami belülről történik bennünk. És azt is megállapítottuk, hogy egy szellemi ember igazából nem önmagáért ér, hanem másokért, azaz küldötté válik. Az Úr Jézusnak azt mondta, hogy semmi más nem tudok tenni, csak azt, hogy az Atya akaratát beteljesítsem. És az Úr Jézus azt gondolom, hogy szellemi ember volt, nem? Lehet példát venni róla. Múlt héten pedig beszélgettünk, és egy olyan kérdést tettünk föl, hogy hogyan lehetünk szellemben érett gyülekezet. És egy úrvacsorai közösségünk volt, amikor három dolgot felemítettünk. Az egyik az, hogy amit mond a Biblia is, amit az 1 Korintus első 11 részéből láthatunk, mint három fő problémát, amiért Pál azt mondja, hogy nem vagytok szellemi gyülekezet, és amit mi is tanulhatunk belőle, hogy ezek mindenképpen meg kell legyenek, és ezt mondja az ige. Az egyik az, hogy egység, legyen a gyülekezetben egység. Ehelyett ott volt egy pártoskodás. A második téma az volt, hogy szentség legyen, hogy a bűn legyen bűnnek nevezve, és a bűn ne legyen megtűrve a gyülekezetbe, vagy a saját életünkbe. A harmadik pedig volt a tekintély elfogadása, az isteni tekintély elfogadása, ami sok mindenben megnyilvánult, hogy nem történt meg a gyülekezetbe. És ehelyett mi volt? Azt mondja, hogy felfoghatatok, és ti magatokban bíztok. És egy ilyen én dolog visszakerült a gyülekezetben járó emberek életébe. És szóval ezekkel mindenképpen szembe kellett néznünk, és remélem, hogy az, hogy most jó néhányat látom, hogy hiányoztuk, ez csak a nyaralás miatt van, és nem a múlt heti kemény tanítás miatt. De ha ez volt, akkor hiszem, hogy ha valakinek megszomorodása volt, az imádkozok azért, Isten szerinti megszomorodás legyen. És én azért imádkozok, hogy ma is ez történjen meg a mi életünkben, hogyha Isten valamit megítél, akkor azt, és megítélni való az életünkben, akkor ne várjuk meg, hogy Isten ítélje meg, hanem Isten érintse meg, és ítéljük meg mi magunkba. És akkor azt mondja, hogy ha mi megítéljük magunkba, akkor nem esünk ítélet alá. Ezt mondja a Korintusi Levél, múlt héten olvastuk is. A Korintusi Levél 12. részhez érkezve szeretném majd felolvasni ezt az igaz szakaszt, vagy lehet, hogy csak szakaszokat belőle. És most szeretnék előtte lehetőséget adni, hogyha valakinek van egy olyan bizonság, ami személyes átélés, és most mindenképpen meg akarja osztani velünk, az jöjjön ide. Van ilyen?
Sziasztok! Hát úgy érzem, hogy a Szent Szellem munkálkodik bennem is. És nem tudtam, hogy lesz ilyen kihívás, de még most is gondolkodtam, hogy kijöjjek, de jól tettem, hogy kijöttem. És arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azért, hogy ez ne fellángolás és ne felszínes legyen, hanem minden nap épülni tudjak hitben. Köszönöm.
Köszönöm. Van még valaki?
Én azt szeretném elmondani, hogy a múltkor ismét megtapasztaltam azt a dicsőítés alatt múlt vasárnap, hogy amikor az Úr mondja azt, hogy add át nekem, akkor valami történik. Tehát, hogy ha egy kérdést, egy problémát, és volt, felhozott egy olyat, hogy nagyon fájt az, ahogy a testvérem viszonyul hozzám, és igazából próbáltam kezelni, de úgy érzem, hogy nem tudtam feldolgozni, de túl sokat nem akartam vele foglalkozni, és a dicsőítés alatt felhozta Isten ezt bennem, és azt mondta, hogy add át nekem. És már máskor is volt ilyen élményem, amikor Isten azt mondta, hogy add át nekem, akkor valami nagyszerű dolog történt, és átadtam neki, és megmondta, hogy hogy kezeljem a kérdést, hogy ha újra bánt, akkor hogy reagáljak rá, hogy mondjam azt neki, hogy bánthatsz, de engem ez rossz értelemben nem változtat meg, és én akkor úgy is foglak szeretni téged, illetve titeket, bármit mondasz, és én magamtól nekem ilyesmi nem jutott volna eszembe. És pénteken találkoztunk egy barátnőmmel, és ő is mondta, hogy nagyon beteg volt az anyukája, és rengeteget aggódott érte, vitte orvostól orvosig, már nagyon dekoncentrált volt, mert állandóan az anyukájára figyelt, és akkor Isten azt mondta, hogy add át nekem. És mikor átadta neki, akkor válaszokat kapott a barátnőm, és megkönnyebbült, és egészen más színbe látta a szituációt. Úgyhogy én csak erre szeretnék mindenkit bátorítani. Ha Isten azt mondja, hogy adjunk át neki valamit, akkor ez nagyon jó dolog.
Amen. Amen. Köszönöm. Jövő héten is lesz lehetőség arra, hogy bizonságot tegyetek saját életekről is. Szükséges az, hogy lássuk azt, hogy átéljük. Átéljük azt, hogy Isten dolgozik az életünkben. Leteszünk valamit, vagy ha megfogadunk valamit, vagy hogyha odaadunk neki valamit, akkor nem is csak az Úron múlik az, hanem rajtunk is. Ahogy az elmúlt hetekben beszéltünk, hogy van nekünk felelősségünk azért, hogy hozzunk egy olyan döntést, hogy mi szakítunk valamivel, és mi elfordulunk egy másik irányba. És ez nagyon fontos dolog. 1 Korintus 12, nem tudom, hogy fogok majd olvasni belőle, ha gondolod, Viktor, kivetítheted. A szellemi ajándékokra nézve, de van bibliátok, akkor nyugodtan követhetitek is, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma válványokhoz. Azért tudatokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki nem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde, ugyanazon lélek szerint. Egynek a hit ugyanazon lélek által, másnak pedig a gyógyítás ajándékai, egy azon lélek által. Némelyiknek csodatevő erők munkái, némelyiknek pedig profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak pedig nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. És akkor hoz egy olyan példát itt, és gondolom most felolvasom így egybe, lehet egy kicsit hosszú így a szakasz, de talán így értjük, hogy miről van szó, és megpróbálunk egy címet adni ennek a szakasznak majd a végén. Amiről itt az előbb itt beszélgettünk, hogy hogyan is működik egy test. Itt hoz egy ilyen példát, azt mondja, mert amiképpen a test egy, és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Itt mindig mondhatunk szellemet helyette, egy szellemben itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem vagyok kéz, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való, azért. És a fül ezt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való, azért. Ha az egész test szem, hát képzeltem, így gondoltam, hogy csinálok a PowerPointot, most nem csináltam erre a hétre, hogy van egy test, ami szem. Tehát majd mai mesefigurában megcsinálják ezt. Akkor hol a hallás? Ha az egész hallás, jó nagy fülből áll a test, akkor hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként, mindegyiket. Mondjuk a poszak nincs felsorolva, de mégis az is a test része. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként, mindegyiket, amint akarta. Ha pedig az egész egy test tag volna, hol volna a test? Nagyon sokan élnek ma úgy, hogy én önmagamban el vagyok. Nincs szükségem gyülekezetre. Itt van az ige, hogy ha az egész test egy tag volna, hol volna a test? Egyedül nem lehetek a test. Erről is beszél az ige. Egyedül nem vagyok a test. Egyedül csak egy tag vagyok. Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Viszont a fej a lábnak, nem kelletek nekem. Sőt, sokkal inkább, amely test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek, és amelyeket a test legtisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk. Így amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük, de az Isten szerkesztette egybe a testet, az alávalóbanak nagyobb tisztességet adván. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik az egyik tag, vele együtt örül majd a tagok mind. Ti pedig Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban. Először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, azután gyógyításnak ajándékat, gyámolítás, sokat kormányokat, nyelvek nemeit, avagy mindnyájan apostolok-e, vagy mindnyájan profétálnak-e, avagy mindnyájan tanítók-e, vagy mindnyájan csodatévő erőké, avagy mindnyájuknak van gyógyításra való ajándéka, vagy mindnyájan szólnak nyelveken, vagy mindnyájan magyaráznak-e. Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. Amen. Idáig olvastam föl, a következő szakasz a 13. részhez tartozik, csak kicsit eltagolták a tagolók. De egy fontos mondat, és majd amikor a 13. részt vesszük, akkor erről a mondatról is beszélünk. Ahogy így az elmúlt hetekben beszélgettünk arról, hogy Isten milyen utat adott annak ahhoz a gyülekezetnek, hogy szellemileg érett gyülekezetté váljon, akkor az a kérdés, hogy hogy mi itt most a mi gyülekezetünknek ebbe az egész szakaszba a központi téma. Miről van szó? Mit akar itt mondani válaszként erre az ige? A Károliba egyes fordításokhoz oda van írva mindig egy-egy fejezetnek a címe, és ennek az van írva, hogy a szellemi ajándékokról és azok használatáról van megadva a címe. Én ezt most itt egy alcímnek adom. Bocsássatok meg, hogy így világosodott meg előttem. Itt ebbe az egész mondani valóban elsősorban ahhoz, hogy szellemi élet legyen a korintusi gyülekezet, azt akarja kifejezni Pál, hogy ahhoz egy működő test kell, hogy legyetek. És ehhez vannak bizonyos dolgok. Ehhez meg kell történnie bizonyos dolgoknak. És azt mondja, hogy akkor működik a test. Gondoltam, hogy egy nagyobb feladatot adok, hogy az egyik kézzel próbálja meg eltéríteni, hogy ne jusson el a túrolódi a címzethez, vagy valami. De azt olvastuk itt az előbb, hogy a test valahogy együtt dolgozik. Összedolgozik valamiért. És olyan érdekes, hogy ebbe az igaz szakaszba, nem azt mondom most, hogy a 12. részben egy olyan ige tanulmányba menjünk, hogy itt kivesézünk mindent, hanem most a kérdésünkre megfelelően igyekszünk ezt az ige szakaszt tagolni. És ez a kérdés továbbra is az, hogy mi az út, hogyan lehetünk szellemileg érett gyülekezet. És mi az, amit akar Isten nekünk mondani. Itt olvasunk ilyen szavakat, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy azt mondja, hogy különbség, és ugyanaz. Sokszor meghalljuk ezt a kérdést. És azt gondolom, hogy ennek az értelmezése nagyba befolyásolja azt, hogy mi valóban egy testként működünk, vagy nem. Hogy gondolkodunk erről? A különbség és az ugyanaz kérdésről. Azt mondja itt egyik oldalról, hogy különbség van az ajándékokban, de ugyanaz a szellem. Különbség van a szolgálatokban, de ugyanaz az Úr. Különbség van a Károliban azt mondja, a cselekedetekbe, az újfordításba, illetve ha utána nézzünk, ott isteni erőről van szó, energiáról van szó, sőt, hatékonyságról van szó. Különbség van akkor a megvalósulásban, vagy hogy fogalmazzam meg ezt, egyáltalán ami történik, ami valójában meg fog abból történni, az isteni erő megnyilvánulásba, de azt mondja, ugyanaz az Isten. Itt ezen az oldalon azt mondja, hogy szellem, Úr és az Isten. Mit tudunk erről? Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem az egy. Egy Isten. Nem működik egyik a másik nélkül. Nincs lehetősége. Azt mondja az Úr is, mi egyek vagyunk. Nem lehet szétválasztani bennünket. És hogyan működik az ajándék? És ebben az értelemben, majd bocsássatok meg, ha egy kicsit visszább lépek itt, és most nem csak az ajándékokról beszélek, hanem miután most egy feladat központoságról beszélek, akkor azt mondom, hogy az ajándék is az a képesség, amit Isten képesítesz. Tehát beszéljük el egy oldalról a képességről, és azt mondja, hogy van egy feladat, és ennek az egésznek van egy mozgatórugója, van erő hozzá, és van lehet hatékony ez az egész. Erről szól a mi életünk. Van egy elhívásunk, ez valahogy nem különbözhet az ajándékoktól, valahogy valami köze kell legyen hozzá. Ez valahogy egybe van, és akkor lesz hatékony. Akkor van az, hogy működik. A csiafordításban az 1 Korintus 12.7, ami egyébként itt így hangzik, hogy mindenkinek azonban hasznomra adatik a lélek kijelentése, azt mondja a csia fordításban, hogy az ok, amiért kaptátok, az az, hogy éljetek vele, hogy tegyetek valamit, hogy azt használjátok. És figyeljük meg az Ördögnek a mesterkedését, hogy ő nem abban érdekelt, hogy ez a három együtt működjön, hanem ha már működik, legyen leválasztva. Legyen leválasztva. De ez nem működik. Ez a kiskorúságba tart bennünket. Egy Bonke idézetet hadd olvassak fel. Van-e annak valami ára, van-e valami ára a Szent Szellem ajándékainak, amit fizetni kell érte? Ha lenne, akkor nem ajándékok, hanem árucikkok volnának. Viszont használatuknak ára van. Egy szerszámkészlet nagyszerű ajándék lehet egy asztalosnak, de hasznavehetetlen lenne a homlokának izzadsága nélkül. Az ajándékot azok kapják, akik használják őket. És szeretném, hogy egy kicsit úgy látnánk, hogy van különbözőség valóban, mert elmondja itt az ige, hogy vannak különbségek az ajándékokban is, a képességekben is, a talentumokban is, most ezt egy kalapba veszem. Van különbség aközt, hogy kinek milyen elhívása van, és kinek mi van jobban a szívén, és van különbség az, ahogy ez megnyilvánul. Amilyen erővel is akár, vagy egyáltalán aminek ennek milyen hatása van, de mindenképpen van, és mindenképpen együtt működik a három. Ez a három dolog. De a különbségek kezelésébe azt gondolom, hogy fontos kérdés, hogy milyen választ adunk rá. Ha most körbenézünk az egyházak területén, vagy menjünk egy kicsit globálisan, akkor megnézhetjük azt, hogy kinek az akarata érvényesül. Az Istennek mi a terve ezzel a különbözőséggel? Mi az akarata, és mi az Isten terve? És nagyon el kell választjuk ettől az ördög tervét. Az Isten terve azzal, hogy különbözőek vagyunk, és különbözőségünk van, az az, hogy itt olvastuk az előbb, hogy kiegészítjük egymást, hogy egybe tudjon illeszteni, hogy egy működő test legyünk. Hogy egy működő testé váljunk. Persze az egybeillesztés, én gondolkodtam itt ma Péter levelében, azt mondja, hogy épüljetek föl lelki házzá. És tudjátok, hogy amikor egy követ be akarsz faragni, és építed a házat, akkor nem úgy tudod betenni, ahogy van, hanem kalapáccsa rá kell suhintani néhányat, le kell faragni úgy, hogy az oda beilleszkedjen. Isten úgy tud beilleszteni bennünket lelki házzá, hogy le fog faragni bennünk dolgokat. De azt mondja, az Isten terve az az, hogy egyek legyenek, hogy egy egységes legyen. Mi az ördögnek a terve? Ha már hívőké lettek, ha már valami, akkor ne legyenek egyek, hanem különbözzenek. És a különbségre mutat. Különbözőségre. Legyenek szakadások akkor inkább. Szakítsák szét magukat. Ne legyenek egyek, ne illeszkedjenek egybe. Én elgondolkodtam ezen, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy arról fognak megismerni titeket, hogy ti szeretitek egymást. Ti egyek vagytok, úgy, mint én és az Atya. Miről ismerik ma a kereszténységet? Én gondolkoztam azon, hogy vajon hány egyház lehet kereszténységen belül? Van-e olyan nem keresztény egyház, ahol több van? Nem tudok ilyen statisztikát. De az én ismeretemben nincsen. Az én ismeretemben sokkal több ága van a kereszténységnek, mint bármilyen másnak. Tudom, hogy van az iszlámnak is, meg a buddhizmusnak, meg stb. Ágai. De ennyi, mint a kereszténységben szerintem nincsen. Nem borzasztó? Akkor volt most nem azt mondom, hogy jó vagy nem rossz, tehát nem politizálok ezt, azért ismertek ennyire. De mikor volt ez az egyházi törvény itt, akkor kiderült, hogy több mint 2000 keresztény egyház van beegyezve. Magyar. Ez csak Magyarországon, tehát most nem világszerte mondom. De érdekes. Valahogy azt látom, hogyha most meg akarjuk nézni, hogy kinek a terve valósult meg a kereszténységben, onnan, hogy ez le lett írva, most 2018-ban, akkor én azt látom, hogy a világban az ördögnek a terve érvényesült. Legyen szétrombolva. Nem így látjuk? Én mondja a Biblia azt, hogy szükséges, hogy legyenek szakadások. Ezt mindenki, aki szakad, ezt tudja, és előre oda is viszi, hogy szükséges, hogy legyenek szakadások. Ez a fő motto, ige. De valahogy azt mondja az ige, hogy őrizkedjetek azoktól, akik bomlást okoznak a testben. Működős képtelenni akarják tenni a testet. Hogyan valósul ez meg egyébként? Mi az ördögnek a taktikája? Valamit látunk ezekből, akár a mi életünkben, amit akar így megtenni? Vagy miért lenne fontos? Az ördögnek egyébként az a neve, hogy szétdobáló, tehát nem kell csodálkozzunk, hogy ő ezt akarja természetesen. Fontos lenne, én azt gondolom, hogy az Isten akarata érvényesüljön. Mert akkor egész test. Ugye itt vannak ezek a most sok mindent vehetnénk egyébként, bibliai igazságokat, de úgy elkülönítjük, hogy hát akkor vannak a nyelveken szóló karizmatikus közösségek. Ők akkor úgy egy külön egy test. Ugye? Vannak a jól működő baptista gyülekezetek, akik jótékonykodnak, tesznek, az életükkel bemutatják, szeretett közösségbe, stb. Ők egy külön jó test együtt. És akkor vannak, és sorolhatnám, de értitek, hogy mit akarok mondani, nem akarok így semmit ki. Milyen jó lenne, hogyha ez együtt lenne? És milyen jó, hogy itt együtt van. Amen. Hogy szükség van arra, hogy azt mondja, hogy nem mondhatja a kéz a lábnak, hogy nincs rá szükségem. Vajon, ha elgondolkodunk ezen a példán, hogy egy test, akkor kicsit tegyük félre, hogy mi az, ami belefér ebbe és egységesíti, és mi az, ami nem. Mert azt gondolom, ez fontos kérdés. Itt azt mondja az ige, ebbe az 1 Korintus 12-be, ahogy végvesszük, hogy itt éppen, hogy elmondja, hogy nagyon-nagyon szükségesek az ajándékok, erről beszél előtte is, meg utána is, de itt épp arról beszél, hogy ezeknek nagy része megosztotta és szétválasztotta a gyülekezetet. És itt pont arról beszél, hogy ez nem oszthatja meg a gyülekezetet. Ez nem oszthat meg. Mert szükségünk van különböző ajándékokra. Szükségünk van arra, szükségünk van egymásra. Jézusban megtaláljuk az összes ajándékot, benne ott volt a tökéletesség, de én azt gondolom, hogy nem lövök mellé, hogyha mi azért nem vagyunk ott azon a szinten, és nincs egy akkora palettánk egyenként. És ezért Isten kitalálta a gyülekezetet, ami azt mondja, hogy a Krisztus teste, ez a gyülekezet, és ez mutatja be azt együtt, amit Jézus most tenne a Földön. Ez a hivatásunk. Ezért mondjuk azt, hogy Krisztus teste vagyunk, hogy mi éljük meg a világba Krisztust. Na most, amikor az Úr Jézus itt volt, akkor ott sok minden történt. Körülötte, ugye? Most mi itt vagyunk, körülöttünk kell sok minden történjen. Tehát mi vagyunk, akik megvalósítjuk a Krisztus testét, de így együtt. A részre bontott test, az ige alapján azt mondja, hogy az nem test. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a kéz önmagában nem test. És nagyon sok olyan keresztényt ismerek, baráti körömben is, akik valahol megfáradtak, valahol nehézségbe ütköztek, ha igazuk van, ha nem, most én nem ezeket vitatom gyülekezetbe, de nem lettek része gyülekezetnek. És akármennyire is erős hívő akart maradni, elkezdtek jönni a problémák, nehézségek, és elkezdődött eltávolodni. És akkor megkérdezte, hogy miért? Hát ennek ez a természetes következménye. Isten a gyülekezetet találta ki. Szükségünk van egymásra. Azt kérdezi itt egyébként, hogy vajon mindenkinek van-e profétai ajándéka, mindenki apostol-e, mindenkinek van tanítói ajándéka, mindenkinek van csodatevő erője, mindenki gyógyító-e, mindenki szól nyelveken, vagy mindenkinek van-e magyarázata. És most először gondoltam, hogy csinálok egy ilyen leltárt, hogy kinek, ezek közül kinek mi van meg, így fölemeljük a kezünket. Nem teszem most meg azért. De gyanítom, hogy lennének üres dolgok, ahova nem emelnénk fel a kezünket. Lennének ilyenek? És szükségünk van-e mindegyikre? A gyülekezetnek szüksége van-e mindegyikre? Nekünk nincs egyenként, de a gyülekezetnek, hogy egységes legyen, szükségünk van. És ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha abba is gondolkodunk, ami nem a mi területünk. Ami nem a miénk. Ami tehát, ahogy beszélgettük az előbb, a kéz és a láb, meg stb. Tehát, hogy amit éppen nem használunk ahhoz a munkához, az is benne van. Az is ott van. Azért az egész test csak ugrál. Igénybe van véve. Csak érzi, hogy izomláza van a hátának. Pedig nem a hátával tollasozott. Én tollasoznék, izomláza lenne a hátamnak, igen. Pedig a hátamat nem is használtam. De együtt érzett a hátam ezzel a küldetéssel. Szükségünk van egymásra. Van az ördögnek egy terve, és van az Istennek a terve. Hadd mondjam ezt így, hogy ha ezeket így kezdenénk el vizsgálni, hogy kik azok, akiknek ez van meg, kik akik azért vannak, akkor ilyen szavakat használunk, hogy ők. Ők, ők és ők. Ez a Biblia pedig arról akar beszélni ma nekünk, hogy mi. Erről akkor beszélni, hogy mi együtt. És ez a különbség, egy gondolkodásbeli különbség, hogy mi együtt. A különbség az annyi, hogy ezek szétválasztanak bennünket, vagy pedig tényleg látjuk, hogy szükségünk van egymáshoz, és tényleg kiegészítenek egymást, kiegészítik azokat a hiányokat, amire szükségünk van. És az a beleillesztés, amiről az előbb beszéltem, hogy lefarag, ez valóban nem úgy történik, hogy nem farag le belőlünk. Tudjátok, van ma egy ilyen probléma a kereszténységen belül, hogy ez a mondat megoszt gyülekezeteket, hogy gyere, ahogy vagy. Hallottatok erről? Megoszt ez gyülekezeteket, vagy nem? Hogy értelmezzük ezt? Hogy mehetünk Jézushoz? Ahogy vagyok. Egy gond van, nem itt van a probléma, hanem a következő mondattal. Gyere, ahogy vagy Jézushoz. Ha még nem vagy az övé, bármilyen mélyen vagy, oda mehetsz Jézushoz. Van lehetőséged arra, hogy megváltozzon az életed. Van lehetőséged arra, hogy letedd a bűneidet, hogy átvedd a Jézus Krisztus áldozatát. Ez az, hogy gyere, ahogy vagy. De az Úr Jézus soha nem mondta azt, hogy maradj úgy, ahogy vagy. Ez a különbség. Ez a különbség az, hogy gyülekezet vagyunk, mert akkor elkezd lefaragni. Le kell, hogy farag, ahhoz, hogy tagja legyek, le kell faragjon belőlem dolgokat. Azt mondja az ige, hogy gyere, ahogy vagy, de ne maradj úgy, ahogy voltál. Ennyiről szól. És a Biblia ilyen egyszerűen elmondja ezt. És ezt nem kell túlragozni, meg túlmagyarázni. Az igében ott van, hogy kegyelemben élünk. De a kegyelem azt jelenti, hogy le tudom tenni a bűneimet, és meg tudok változni. És már nem kell az legyek, aki a múltkor voltam. Nem kell abba a bűnbe menne éljek. Nem kell azok lehúzzanak, és azok a nehézségek. Van kiút abból a legmélyebb pontból. Nem kell úgy legyek, ahogy voltam. Én arra bátorítalak, ha még nem vagy Jézusé, hogy gyere Jézushoz, ahogy vagy. Ha eltávolodtál, gyere vissza úgy, ahogy vagy. Akkor rád is igaz, ha eltávolodtál, hogy ne akard magad először jóvá tenni, és majd utána majd Jézus valamit tesz veled. Hanem akkor gyere vissza Jézushoz, ahogy vagy. De engedd, hogy átformálj az életedet. És ne hagyd magadat becsapni olyan evangéliumoktól, azt mondja, hogy nem baj, ha így maradsz, Jézus így is szeret téged. Ez igen, szeret. De ha a bűneidbe tudatosan ott maradsz, akkor az ítéletkor nem a szeretetet fogod átélni. Biblia alapján ezt tudom mondani. És nem tudok hamis evangéliumot hirdetni. Gyere Jézus Krisztushoz, hogy vagy, és illeszkedj be. Engedd, hogy ő formálja az életedet. Át kell, hogy formálja az életedet. Le kell, hogy faragja azokat a dolgokat, amik ott maradtak az életedben. És ebbe a gyülekezetet használni akarja Isten. Össze akarja törni. Lehet nagy képűséget, lehet az, hogy én jobban tudok dolgokat, mint mások. Lehet olyan szellemi magaslatokba járok, amit Isten le kell faragjon ahhoz, hogy tudjon használni. Hogy hatékony legyen a küldetésem, hatékony legyen az evangelizálás. És az egy test akkor működik egy testként, hogyha egy irányba megy. Én nagyon szeretek olyan emberekkel együtt dolgozni, akik más véleményen vannak adott szituációban, mint én. Néha nehéz. Amen? Mire mondtad, hogy amen? Azt hittem, hogy nehéz arra. Nehéz volt megértenem. Nagyon nehéz volt. Egy test, tudunk a Bibliában még egy másik példát, egy testről, ez a házasság kérdés. És nagyon sokszor hozza a házasság kérdését a gyülekezetre a Biblia. Azt mondjuk, amikor egy testé lettek, hogy egymás nélkül nem léteznek, egymást kiegészítik. Ezt még nekünk is nagyon nehéz volt átélni. Mert én azt gondoltam, hogy mindenben jobb vagyok. Mindent jobban tudok. És ezért neki mentem a falnak néhányszor. És amikor elkezdtük, akár munkába is megyütt is dolgozunk, ez így többszörösen igaz, elkezdtük azt meglátni, ő is jön, aki mindenhezért, nem csak én, tehát hogy ebben ketten voltunk. Az a lényeg, hogy amikor elkezdtük ezt észrevenni, akkor észrevettük, hogy figyelj, ha ezen a területen, ahol én jobb vagyok, azon a területen, ahol ő jobb, ezt összerakjuk, akkor valami jó kijöhet belőle. És amikor ezt elkezdtük, nem volt könnyű, tehát ilyen, nem ilyen egyszerűen beszéltük ezt meg. Picit olaszosabban kezdtük, aztán majd folytattuk másképpen. De hogy eljutottunk arra, hogy megértsük azt, hogy igenis csiszolódnunk kell, le kell faragjak magamból valamit, és elfogadjam azt, hogy van egy testvérem, aki ezen a területen több kiegészít. És a házasságban Isten adta ezt, hogy legyen ez csak két ember. De gyülekezetben kicsit többen vagyunk. És azt gondoljuk, hú, ez nagyon nehéz. Nem, te csak magadat kell adnod. Van még egy érdekes működés a testben egyébként. Ez pedig az, hogy van egy fej. Van egy fej a testnek, nem? És a második a Biblia azt mondja, Efézusi levélben, hogy a fej Krisztus. Kolossai levélben. A fej az Krisztus. És olyan egyszerű ez a dolog, hogy próbálom ezt úgy szemléltetni, hogy embereknél nem láttam, még biztos van ilyen, hogy elgondolok, hogy megyek valahova, még csak a gondolatomban van meg, és elindulok arra. A kezem is mozog valahogy, nem? A lábam is megy valahogy. Ahogy már tudom, hogy föl kell vegyek valamit, már hajolok le. Tehát az egész testem benne van abba, hogy lehajolok, oda viszem, elviszem, odaadom neki, nem? Sok mindennek kell megtörténnie, hogy egy egyszerű feladatot meg tudjak tenni, és elvigyem, és oda tegyem, és elvigyem. Szellemi életben ilyen egyszerű feladataink vannak, csak ezeknek nem működik, ha ez ilyen robotként működik. Mert csak robotoknál láttam ezt egyébként, nem élőben, ezt is csak filmben, hogy ugyanez a parancs megvolt, hogy menjen, de valami elektronika elromlott. A központi vezérlésben valami történt. És akkor valamik elkezdett más csinálni. Valamik elkezdett más fele menni. És megakadályozta, hogy arra menjem. Láttatok már ilyet? Hát mi legyünk élőtest és ne robot. Az Isten irányítson bennünket. És akkor tudunk egy irányba menni. Akkor tudunk, és az a jó egyébként, van ez a kommunikáció az idegszálakon, hogy a test elmondja a kéz is, hogyha valami van, meg stb. És olyan jó, hogy Krisztus a fej, ő még megfinomítja a kommunikációt is. És a másik testhoz úgy tud megérkezni. És tud együttműködni. Tudjuk-e azt, hogy szükségünk van egymás a gyülekezetbe? Azokra, most ne egy körre gondoljunk, aki úgy gondolkodik, mint én, hanem egy picikét másképp gondolkodik. De azért van itt, mert neki is az a célja, hogy összességében ez a gyülekezet betöltse azt a küldetést, oda eljusson. Ha ebbe benne van, akkor egyfele akar menni. Csak lehet, hogy nem az képviseli azt az oldalt, ahol most éppen te állsz, te gondolkozol. Ha ez nem kezd el kinyílni, ez a kapu, akkor kiskorúságban vagyunk. Akkor alakítunk egy olyan közösséget, hogy figyeljetek, aki nem úgy gondolkodik, mint én, az menjen el. Ezzel leszűkítjük, látjuk, az ördög leszűkíti a mozgásterünket, mert sokkal hatékonytalanabbak leszünk. Jó magyar szóval, nem? Tehát, hogy mennyivel hatásosabb az, hogyha több területet föl tudunk venni, és engedjük, hogy Isten szelleme teljességében működjön, és legyen területe az Úrnak, hogy formáljon bennünket, alakítson bennünket. Szeretnék így a test működésérvel, hogy beszélünk erről. Azért is gondoltam, hogy nem mondok egy ilyen komplex ígéretést ezzel a témával kapcsolatban, mert ahogy így elkezdtem készülni, Isten arra vezető, hogy nézzem már meg, hogy az elmúlt időszakban miről beszéltem a gyülekezetben. Nem most, hanem így visszamenőleg. És ebben az évben, január 14-én az volt az ígéretes és címe, hogy a működő test. Ugyanaz, amit mára adtam. Akkor a Efézusi levélből vettük végig, ugye, amit mond Isten is, és mondott valami dolgokat, hogy mi történik. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ezt nem lehet kikerülni. Ez nem kikerülhető, ez az ige szakasz. Az, hogy egy testként tudunk funkcionálni csak, és másképp nem. Ez nem kikerülhető. És az, amit az Isten mondott neked akár múlt héten, akár most ezen héten, akár két héttel ezelőtt, akár bármikor, és Isten már úgy üzent, hogy ezt hozd meg azt a döntést, tedd le, azon ne lépj túl, ne engedd, hogy az ördög kivegye belőled, és hogy ilyen kavicsos talaj legyen az életetem, hanem tegyél róla a bizonyságot, hogy igen, Isten engem helyreállított, megváltozott az életem, és akkor, amikor lehetőség van, mondd el, mert ez fog felbátorítani arra, hogy tudjunk egy úton menni, és tudjuk látni azt, hogy valóban egy testként működünk. Fontos az út. 27. versben ugye azt olvastuk, hogy a testrész az nem test önmagába. Gondolkodtam azon, hogy vannak ilyen csonkatestek, és ma van egy csomó fogyatékossággal élő ember közöttünk. És mai szlogan is, hogy megpróbál teljes életet élni. Hogyan? Ez a kérdés. Hogy tud teljes életet élni? segédeszközök, illetve van az a srác, nem tudom, keresztény srác, akinek se lába, se keze. Bújzsics. Tudtam, hogy ilyen nehéz neve van. Nem tudom, láthatok ilyen kis videót róla. Ilyen picike kis lába van. És autót vezet, meg stb. Meg rajzol, meg fest, meg ír vele. Valaki tud a lábával írni egyébként közületek? Szépen. Ő igen. Tudjátok miért? Mert kifejlődött egy olyan testrésze arra a feladatra, amire nem is gondolnánk. Vagy valakinek volt-e már eltörve az egyik keze, és gipszbe volt. És akkor nekem a jobb kezem volt, nagyon hamar meg tudtam bal kézzel lenni. Működött. Megírni is. Azt mondjuk, jobban is ugyan írok, tehát ez nem volt különbség, de hogy olyan érdekes az, hogy vagy vannak ilyen játékok ilyen tornában, hogy eldugod a kezedet, és valamit el kell vigyél valahova, és csinálod, és ha akarod, ha nem, hiába parancsolod az agya, hogy az nem működjön, oda kapsz, ha már segítesz. Tehát, hogy van a testnek egy ilyen reakció, reflexió, hogy ha valami nem is úgy működik, akkor elkezdi besegíteni, helyettesíteni, megcsinálni, odaállni. Isten így akarja a gyülekezetet, hogy ha beteg is az egyik testrész, akkor a többi azt a részt is kisegíti. És ezt higgyétek el, hogy tud működni. Én átéltem azt egyébként, hogy Isten adott ilyen ajándékokat időszakosan a plántálásban, amikor elkezdtük. Nem voltunk annyi, nem volt meg minden területe, de Isten indult, hogy valamit csináljunk, és arra az időszakra még én is tudtam gyerekmunkás lenni például. Szóval ilyen csodákat át tudunk élni. Aztán a test működése. Van egy olyan, amikor a test jól néz ki, de nem működik. Nem működik, hanem van úgy, hogy fogalmaz a Biblia, hogy alszik, van úgy, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ugye az egész test úgy nem működik. És ugye erről is beszéltünk már az Ezékiel 37. részéből erről a példáról, amit Isten megmutatott Ezékielnek, hogy a száraz csontokra először oda került az inn, oda került a hús, és bőr került rá, és ebben a pillanatában kinézett Ezékiel, és azt látta, hogy itt a hulla. De itt nem állt meg a folyamat, hanem az Isten szelleme jött, betöltötte, és életre kelt. Életre kelt. És hadd mondjam azt, hogy a test nem működik a Szent Szellem nélkül. Tehát szükség van a Szent Szellemre a gyülekezetnek. És most a gyülek Krisztus testéről beszélek, hogy Krisztus a fej, de ez itt is megvan az egység, hogy az Isten szelleme működteti a gyülekezetet. Nem véletlenül az, hogy pünkösdől alakult meg a gyülekezet. Az Isten szelleme hozta ezt létre, a Szent Szellem. Azt olvastuk itt tovább, hogy amikor szenved az egyik tag, vele együtt szenved a másik. Amikor örül az egyik tag, vele együtt örül a másik. Én még nem láttam olyan újongó embert, aki örült, ennek hangot is adott nevetés formájába. És ugyanakkor, persze megkönnyezik az ember örömkönnyébe, és nem mondtam, hogy ilyet láttam, át is értem, de hogy a test többi része nem vett ebben részt akár. Tehát, hogy valahogy egy örömöt, azt sokszor átéljük az egész testünkkel, hogy örülünk. Úgy bennünk van, vagy sírunk, akkor felveszünk egy más testtartást, akkor most éppen bánatunk van. De valahogy együtt van az egész, egyben van az egész lényünk. És az Isten azt mondja, hogy ilyen a gyülekezet, hogy ha szenved az egyik tag, akkor oda megy, és segít neki, hogy kijön abból, mert az neki is fáj. Nem akarja, hogy benne maradjon. Nem úgy működik a test, hogy hú, de jó, hogy szenvedsz, most megérdemelted. Én még nem láttam olyan kezet, aki megütötte az ujját, ráütött kalapáccsal, és a másikkal ráütött még egy nagyot. Na, akkor megérdemelt, kapsz még egyet. Nem láttam ilyet. De így beszél a Biblia egyszerűen, hogy így működik a test. Nem úgy működik, hogy na akkor jól ráthúzok még egy lapáttal, hogy szenvedj akkor, mert megérdemled. Hanem azt mondja, hogy tényleg azonnal elkezdett körbefogni, azonnal odamész, a lábadat is használod, odamész, vízcsapot engedsz alá. Tehát, hogy azonnal beindul egy olyan reakció, ami az egész test észre benne, hogy, hogy ez a fájdalom megszűnjön. És ez csak így működik a gyülekezetben. Krisztus teste vagyunk. És azt mondja az ige, hogy ez az út arra, hogy szellemi érett gyülekezetté váljunk. És ha azt akarjátok kérdezni, hogy meddig tart ez az út, akkor az Efézusi levélből olvassátok el az Efézus 4, 11-től 16-ig, egy házi feladatként, de az itt elvök belőle, hogy azt mondja, hogy addig, amíg el nem jutunk valahova. Amíg el nem jutunk valahova. Addig ezen az úton kell menni. Ha kikerüljük ezt az utat, akkor Isten vissza fog hozni ide bennünket. Mert itt ezt nem lehet kikerülni. Nem lehet kikerülni, hogy együtt tudjuk megtenni, hogy együtt vagyunk. És akkor nagyon tetszik egy történet a Bibliában, a 2 Mózesben, 2 Mózes 35. részében van. Ez még csak 4. Kettő Mózes 35. részében ott az van, hogy Isten ad parancsot Mózesnek, hogy a Szent Sátor körül hozzanak össze dolgokat. És azt mondja ott a 10. versben, hogy de először mondta, hogy gyűjtsetek, meg aki van, az adakozzon erre az építkezésre, mert ez sokba fog kerülni. De azt mondja a 10. versben, hogy aki ti köztetek ahhoz értők, jöjjenek elő, és csinálják meg mindazt, amit az Úr parancsol. De van egyszer egy olyan, akiknek ezt tudják, hogy már benne van, tudják, hogy az ő feladatuk, azok jöjjenek, gyűjtsd össze, és ők csinálják meg. És akkor tovább megy, és azt mondja a 35. versében, ott már előtte Isten mondta, hogy mi fog történni, és 34. részben azon túl alkalmasra tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb, a Dán nemzetségéből. Betöltötte őket bölcsesség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, kötő és himző munkákat készíteni. Ebből, abból, abamból. Tehát, hogy volt egy olyan feladat itt, amire nem volt szakember. Aminek nem volt mestere. De az Istennek volt egy terve, hogy elkészüljön. Volt egy terve, hogy megtörténjen. Volt Istennek egy terve. És akkor voltak olyan emberek, akik alkalmasak voltak valamire, őket egy csoportba hozta, és utána azt mondja, hogy van olyan feladat, amire itt most nincs alkalmas ember. És akkor mi történt? Azt mondja, hogy Isten, hogy akkor én szellememmel betöltök valakit, vagy valakiket, és ők alkalmasak lesznek arra, hogy ezt a munkát elvégezzék. És azt gondolom, hogy a gyülekezetben így működik. Hogyha Istennek van egy terve, és mi odaadjuk magunkat, készek vagyunk együtt tenni, együtt megtenni, készek vagyunk elfogadni, hogy szükségünk van egymásra, és akkor is, hogyha valakinek más érdeke van, most ez rossz szó, más érdeke, de mivel az ő területén más van, ugye ott az Efézus levélben olvassuk, hogy apostolok, proféták, tanítók, evangélisták, pásztorok, ezeknek azért más és más van a szívükön elsősorban, akik ilyen beállítottságúak. Van, aki nagyobb látással rendelkezik, van, akinek a profitaság van ott a előtérbe. Akkor azt mondja, hogy ez így együtt működik. De ez együtt mind arra az a feladata, hogy felkészítse a szenteket a szolgálatra, hogy mindenki részt vegyen benne. És lehet, hogy valamelyiknek egyik oldal fontosabb, de attól még a közös ügy, ami a gyülekezetnek a feladata, az beletartozik, az alátartozik. Csak akkor nem tud a testben lenni, ha ezt nem fogadom el, azt, amit az Isten adott tervet. Akkor valóban nem tudok a test része lenni. Ha nem fogadom el, hogy a gyülekezet erre menjen, hogy Istennek ez a terve a gyülekezettel, akkor nem tudok a test része lenni, azt gondolom. Mert akkor elkezdek másfele menni. Zoli mutatott egy példát nekünk néhányunknak, mondta, hogy majd egyszer lejátszol. Mondtam, meghagyom neki. Jó. Jó, mindegy. Tehát összeállított négyünket, így álltunk négyen, egymásra háttal. És mondta, hogy most az Úr szelleme mondja, hogy indulj. Mi történik? Mindenki megy négy fele. Szóval az Úr szelleme mondja, hogy indulj, de mi össze kell dolgozzunk egy testé. És akkor tud az Isten vinni egy irányba bennünket. És ez egy nagyszerű dolog. És úgy fejeződik be ez a szakasz, hogy törekedjetek a hasznosabb ajándékokra. Ez azért nagyon elgondolkodhatott. Itt végig elmondja, hogy Istennek van egy terve, ez egy, hogy Istennek van akarata, elhívta a gyülekezetet, és ehhez megadta a kegyelmi ajándékokat. Mindenkinek más van, de ez egy célt szolgál, és hogyha ez így együtt működik, akkor ott van, hogy mivel egy az Isten, ez hatékony lesz. Szellemi erők megnyilvánulási egy. Ez így egy. És azt mondja a végén, hogy törekedjetek a értékesebb ajándékokra. És ugye elgondolkodtam ezen a területen, hogy ez vajon így ebben a szöveg, mire gondolt itt Pál? Csináljunk egy rangsort a kegyelmi ajándékokról, és rangsoroljuk be, hogy mire törekszünk. Vagy éppen mit kívánunk nagyokat. Hát ilyen gyakorlati dolog jutott eszembe, és én ebben világosodtam meg, és illetve az életemben ezt tapasztaltam, hogy működik, hogy olyan helyzetekben, amire Isten elhívott, és abba adott ajándékot, és látom, hogy valami hiányosságom van, és az sokkal jobban működne az a terület, akkor imádkozok arra, és törekedjek, hogy azt megkapjam. Ami annak szolgál. Ami ahhoz, amit Isten adott, hogy elvégezzem, hogy azt nem mondjam azt, hogy azt nem tudom tenni, hanem törekedjek arra, és kérjem az Istent, hogy adja meg azt az ajándékot, és azt a képességet, hogy tudjak arra abba bölcsleni, tudjam azt megtenni. És ha Isten elhívott valamire, akkor meg fogja adni az ajándékot hozzá. És fog működni az a szolgálati területed, amire Isten téged elhívott. Lehet, hogy evangelistának hívott el. Ezt lehet abból tapasztalat, hogy olyan jól tudsz bizonyságot tenni. De úgy érzed, hogy nem vagy hatékony. Nem jutsz el arra a pontra, hogy az isteni erők megnyilvánulásai. Kár, hogy amit cselekedetnek fordít, de egyébként úgy is igaz, mert ami történik, akkor úgy mondom. Nem tudsz eljönni, hogy megtörténjen valami. Akkor lehet, hogy kérd Istentől, hogy milyen ajándékra van szükséged. És lehet, hogy kijelentés ajándékát adja. Lehet, hogy párosítja egy profétálás ajándékával, és akkor valóban rá tudsz mutatni arra, amit az Isten mutat, és hopp, valami megváltozott, valami szíven érintette őket, ahogy az abcselbe olvassuk, amikor Péter megkapta ezt az ajándékot, akkor egyből szíven érintette őket, és megtértek néhányan. Alig 5000-en. De hogy kérd Istent, hogy legyél hatékonyabb azon a területen, ahova elhívott téged, és ehhez fogadni ajándékot. Hatékonyság, elhívás, ajándék. Együtt van. Most fordított sorrendben mondtam. Mert sokszor a hatékonyságra megyünk. Elfelejtjük a kettőt. Nem akarunk szolgálni, nem adjuk oda magunkat, nem kell csináljunk semmit. Ajándék, maximum csak egy jelajándék ott van, jó? Most direkt nem erről akartam beszélni. Mert nem erről beszél ez a szakasz, hanem arról beszél, az egységről beszél a szakasz. Arról, hogy együtt vagyunk a gyülekezet, és együtt van egy küldetésünk, és hogy ez együtt működik. Ajándék, szolgálat, hatékonyság. Akkor vagyunk hatékonyak, hogyha ez együtt van bennünk. Amen. Amen. Mindjárt még fogunk énekelni egy éneket. Szeretnék arra lehetőséget adni. Arra is egyébként, hogyha az érintett meg, és még nem vagy az Úré, és ebből sok mindent lehet nem értettél, csak vágysz arra, hogy az életed megváltozzon, hogy tudj egy olyan döntést hozni, hogy ma igen mondasz Jézus Krisztusnak, és szeretnél megtérni, szeretnél dönteni Jézus Krisztus mellett, ma van erre lehetőség. Szeretnék arra is lehetőséget adni, hogyha úgy érintett meg Isten, hogy te eddig úgy érzed, hogy kívül vagy, és úgy érzed, hogy nem fontos ez az életedbe, akkor tudj most Istenhez kiáltani, és tudd azt mondani, hogy Uram, én a helyemen akarok lenni. Mert így is erről szól a dolog. Hogy a helyemen akarok lenni, és helyre akarok állni. Helyre akarok állni. És az Isten pedig helyre akar állítani. Az, hogy fölösleges imádkozás, hogy Uram, ha akarsz, állíts helyre, mert az Isten helyre akar állítani. Ez csak ki kell nyitnunk magunkat. És az Isten elkezd megmutatni. Megmutatni olyan területet az életedbe, amit lehet, hogy le kell faragjon Isten, lehet, hogy le kell tegyen Isten, el kell vegyen tőled, de ne akarj benne maradni. Most szerettél valamit, megintettél?
Eszembe jutott egy történet, ami velünk történt meg, és jó példázza ezt a mai délelőtöt, annak a témáját. néhány éve a Krisztályékkal együtt Horvátországba beneveztünk egy vadvízi evezésre. És hát lementünk oda, ott jó nagy csónakok vannak, nem tudom, ismeritek-e, és összeraktak minket egy lengyel családdal. És az úgy történik, hogy elől van két ember, akik a, úgymond a főkormányosok. Az egyik a lengyel férfi volt, a másik a Tibi, mi hátrább eveztünk, és a csónak hátuljában van egy túravezető, aki adja az utasításokat. Azokat mindenki egyszerűen érti, mert néhány vezényszó angolul, hogy most baloldal evez, gyorsan evez, lassan evez, jobb oldal evez, stb. Ugye ő ismeri a viszonyokat, áramlásokat. Azt történt viszont, hogy a baloldali főkormányos, a lengyel férfi mindig fölülbírálta a vezetőnek az utasításait, és nem úgy evezett. Ő jobban tudta. Ennek az első következménye az lett, hogy nekicsapódtunk egy víz alatti sziklának, és én úgy, ahogy voltam, így hátulról kiborultam a csónakból, úgyhogy eltöltöttem a víz alatt egy pár percet, néhány sziklának nekicsapódtam. Néha kidugtam a fejem, csak azt hallottam, a Kriszti kiabált, hogy apa, ne hajj meg. És akkor valahogy visszakeveredtem. De ami ennél is csodálatosabb volt a dologban, hogy utána egy másik szituációban elvesztettük a vezetőt is. Tehát ugye ő is képes volt arra, hogy kievezzen, és akkor valahogy megpróbáltunk a part felé evezni, és néhány indába mindnyájon belekapaszkodva, és imádkozva, hogy kitartson addig, amíg a vezető utolér. Hát az aztán megtörtént, úgyhogy nagy viszontagságok árán azért túléltük ezt a kalandot. De talán értitek, hogy miről van szó, mikor Isten épp egy hajóba evez, és hát nem figyelünk arra, hogy mit mond a vezető, és mindenki megy a maga feje után, akkor ott hát történhetnek bajok, sérülések, még a vezetőt is elhagyhatjuk adott esetben, és hát nem kéne ennek így lenni. És aztán hát szegény vezető is érezte maga felelősségét, mert már menet közben le kellett volna cserélni a főkormányost valószínűleg, úgyhogy a végén nagyon-nagyon félt és érdeklődött, hogy mi van velem, hogy nem lesz ebből balhé. Hát alaposan megütöttem a jobb lábam, és hogy működik a test? Ugye mire hazamentünk, a bal lábamon is alig bírtam menni, mert ez átveszi ám a feledetet, vele együtt érez a jobb lábbal. De ami a gondviselés volt, hogy ez még a nyaralás első harmadában történt, és hát úgy gondoltam, hogy akkor most nekem itt ennyi is, valószínű, hogy ágyba fogok tölteni néhány napot. Aztán este imádkozunk ezért a dologért, másnap fritten felébredtem, és visszamentünk oda a vadvízi evezés helyszínére gyalog. Én is. Úgyhogy van kegyelem.
Szóval ne essünk ki a hajóból azért ma. Meg én tényleg csak lehetőséget szeretnék adni arra, hogy ha majd olyan döntést szeretné hozni, hogy vissza akarsz térni, mert Isten megérintett téged, akár ma akart az elmúlt időben, akár nem is így, csak szólt hozzád, hogy helyre akarsz állni, és helyre azt akarod, hogy helyre álljon az életed, akkor ma erre van lehetőség, és szeretnénk imádkozni, érted? És arra bátorítalak, hogyha így vagy, akkor ahogy énekelni fogunk, tudom, hogy egy énekkel készült az ifi még, de van nekik a tarsolyukban még, úgyhogy ha szükség van, akkor készen lesznek. Bátorítalak titeket arra, hogy ha szeretnétek imádságot kérni az életetekben, akkor gyertek ide. Akár ha úgy olyan dologban van, akkor Mari, téged is kérlek, hogy gyere, vagy vezetők, hogyha úgy van, akkor gyertek ide és imádkozzunk emberekért. Az a fontos, hogy az Istennek van egy terve, és az megvalósulhat, ha mi odaadjuk magunkat. És ehhez ő ad ajándékot, ad elhívást, és adja, hogy hatékony legyen az életünk. És hogyha úgy érzed, hogy ebben ebben nem így gondolkodtál eddig, akkor egyszerűen megváltoztatod a gondolkodásodat, mert az Isten ad erre lehetőséget. Nem ő fogja mindig megváltoztatni a gondolkodást. Azt mondja, hogy változtassátok meg a ti gondolkodásotokat, a ti elméteknek a megújulásával, Róma 12-ben. És az Isten engedi, hogy változtasd meg a gondolkodásodat. Engedi, hogy másképp gondolkodj, hogy Krisztusivá kezdjél lenni. És hogyha ma úgy vagy itt, hogy szeretnél dönteni Jézus Krisztus mellett, akkor is arra hívlak, hogy az ének alatt gyere ide előre, mondd el ezt nekünk, és imádkozni fogunk érted. És a kapu nyitva van, az Úr Jézus keze az nyitva van mindig oda lehet menni. Ez nem egy olyan dolog, ami mi itt, akik már megtértünk, nem estünk át rajta. Mi mindannyian oda mentünk egyszer, és azt mondtuk, hogy Úr Jézus, átadom az életemet neked. És ez az életünk legboldogabb napja.